Az apostol szavaival köszöntöm a gyülekezetet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk a mi Urunkat, és énekeljük a 202-es számú énekünk első verszakát. Az első verszak így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk. Foglaljuk el helyeinket, és helyünket elfoglalva folytassuk Istenünk magasztalását, énekeljük a 761. éneket mindegyik verszakával. A 761. ének első verszaka így kezdődik: Mi jó, ha bűntől már szabad. Fohászkodjunk. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Olvasom Isten hozzánk szóló igéjét, úgy, amint az írva található János apostol levelének, első levelének az 5. fejezetéből, és abban is a 18-tól a 21-ig terjedő verseiben. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, engedelmességre kész lélekkel, buzgó figyelemmel, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. János levelének 5. fejezetéből így szól Urunk igéje. Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt, aki Istentől született, az megőrzi önmagát, és a gonosz meg sem érinti. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van. De tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az igazat, és ezért vagyunk az igazban, az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten, és az örök élet. Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól. Eddig Istenünk igéje. A Szentlélek Isten tegye áldottá a most elhangzott igét, hogy szívünkbe hullhasson és gyümölcsöt teremhessen. Most álljunk fel, és imádságba csendesedjünk el az Úr előtt. Mindenható Szent Háromság Isten, szerető Úrunk, köszönjük, hogy itt lehetünk most újra, hogy újra vasárnap lehet, hogy újra ünnep lehet, mert minden vasárnap ünnep, hogy arról emlékezhetünk, hogy Te legyőzted a halált, hogy Te örökkévaló király, Úr, Isten vagy, Jézus. Köszönjük neked, hogy összegyűjtöttél most minket. Köszönjük, hogy egy gyülekezetként lehetünk itt a Te színed előtt, hogy Te kész vagy, hajlandó vagy leborulni hozzánk, lehajolni, szólni hozzánk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy olyan sokszor ezt fel se fogjuk, nem értékeljük, természetesnek vesszük, hogy követelőzzük azt, hogy Te szólj hozzánk, Te vezess, de természetesnek vesszük ezt. Bocsáss meg, amikor megkeményítjük a szívünket, amikor azt gondoljuk, hogy mi már mindent tudunk, mi már értjük az igét. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy alázattal, gyermeki hittel, nyitottsággal tudjuk a Te igédet hallgatni, hogy úgy hallgassuk, mintha csak először hallanánk a Te drága szavadat. Kérlek, légy itt a Te szent lelked által, tedd élővé és hatóvá a Te igédet, hogy mindannyiunk számára élő üzenet lehessen, és add, hogy meg tudjuk cselekedni. Légy itt, Urunk. Amen. Most az ige hirdetésre készülve énekeljük a 714. énekünk 4. verszakát. A 714. ének 4. verszaka így kezdődik: a szívünk összetört, ó Uram. Istennek az az igéje, ami alapján a Szent Lelke segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom ma hirdetni és továbbadni nektek. megtalálható a már előbb felolvasott ige szakaszban, és ebből is kiemelve a 18. és a 20. verset. Ezek a versek így szólnak. Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik. Sőt, aki Istentől született, az megőrzi önmagát, és a gonosz meg sem érinti. Ő, mármint Jézus, az igaz Isten és az örök élet. Eddig a felolvasott ige, foglaljuk el helyeinket. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek! A 2025-ös év utolsó vasárnapi Isten tiszteletén befejezzük János első levelének a tanulmányozását, a levél utolsó verseit vizsgálva. Bár már nagyon sok üzenetet, tanítást kaptunk az utóbbi hetekben, hónapokban Istentől, ezen a levelen keresztül, de most is legyünk nyitott szívvel, hogy még az utolsó verseket hallva, nézve is, a Szentlélek fontos üzeneteket tudjon ma a szívünkre helyezni. Egyszer egy jókori keresztjén író, teológus, Hippói Ágoston, vagy ismertebb nevén Augustinus, azt mondta egy helyen, hogy alapvetően 4 fajta állapota lehet az embernek. Ezeket az állapotokat nagyon frappánsan fogalmazta meg. Az első állapot, amikor az ember tud vétkezni. A második, amikor az ember nem tud nem vétkezni. A harmadik, amikor az ember tud nem vétkezni. A negyedik pedig, amikor az ember már nem tud vétkezni. Most ezt a 4 mondatot felhasználva, a 4 állapotot megvizsgálva bontjuk ki a János ige szakaszunkat, hiszen ebben a szakaszban szinte mind a 4 állapot megtalálható. Az első állapot tehát az, amikor az ember tud vétkezni. Ez az állapot Isten első teremtéséhez kapcsolódik. Mózes első könyvéből tudjuk, hogy az első emberpár, Ádám és Éva úgy lettek megteremtve, hogy bűntelenek voltak. Istennel személyes, harmonikus, boldog kapcsolatban álltak. Viszont Isten úgy teremtette meg őket, hogy szabadságot is adott nekik. Szabadon dönthettek arról, hogy bíznak az Úrban, vagy pedig éppen bizalmatlanok és engedetlenek lesznek Istennel szemben, és esznek a tiltott fáról. Tanácsolta ugyan, hogy ezt ne tegyék, hogy akkor meg kell halniuk, de nem akadályozta és nem gátolta meg őket ebben. Büntelenek voltak tehát, de volt képességük arra, hogy vétkezzenek. És bizonyára tudjuk is jól a történet szomorú folytatását. Úgy döntöttek, hogy esznek arról a fáról, hogy engedetlenek lesznek. Ennek pedig az lett a szörnyű következménye, hogy Istentől távol kerültek, hogy bűnbe estek, hogy lelki értelemben valóban meghaltak. Azóta pedig minden ember hasonló állapotban születik ide a földre. Hogy mi történt akkor, azt nagyon jól leírja egy hasonlat is, amit egyszer olvastam egy helyen. Képzeljük el azt, hogy egy pók leereszkedett a faágáról, és a fallati bokron megszőtte a hálóját. Azután a kis látásával végigment a háló mentén, levágott minden felesleges, kilógó szálat. Majd beérkezett középre, és meglátta a fáról leereszkedő szálat is, és ezt mondta, már lejöttem a hálóról, már lejöttem a fáról, már kész a háló. Teljesen felesleges ez a függőleges szál. Elvágta, és abban a pillanatban összekuszálódott a hálója. Kiderült, hogy ezen az egy szálon feszült az egész hálója. Ez történt velünk emberekkel is. Elvágtuk az Istenhez vezető függőleges szálat, és emiatt összekuszálódott a vízszintes szál is, a szálak, az életünk. Hogy milyen is lett az ebből a következő állapot, ami ebből adódott, azt a második mondatunk így mondja, hogy az ember nem tud nem vétkezni. Térjünk is hát most át a második állapothoz. A János igeszakaszunk azt írja, hogy az egész világ a gonosz hatalmában van. És ez valóban így van. Ugyanis a bűnbeesés óta mindannyian úgy érkezünk meg erre a világra, hogy a bűn, az ördög rabságában vagyunk. Pál apostol a római levél 7. fejezetének verseiben így fogalmazta meg ezt az állapotot. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Majd hozzáteszi. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Ez minden embert érint. Persze, nem lesz mindenkiből gyilkos, betörő, házasságtörő, akik jelentik talán inkább a bűnös embert a mi értelmezésünk szerint. Sok jó akaratú, segítőkész, jó szándékú ember is van a világban. De mégis a bűn alapvető állapota, annak az állapota, hogy Istentől távol vagyunk, hogy nem tudunk Isten törvényének maradéktalanul eleget tenni, az ott van minden emberben. És hiába a nagy fogadkozások, a nagy elhatározások, az újévi fogadalmak, hogy én nem káromkodok soha többet, én most leszokok már az alkoholról, én nem nézek többet pornográf tartalmat, én mostantól mindenkihez kedvesen és szépen fogok beszélni. Hiába a nagy erőlködés, saját erőből nem fog menni. Idejük óráig talán sikerülni fog, de egy idő után csak ki fog csúszni a káromkodás, csak le fogom húzni azt az italt, csak rá fogok újra kattanni a nem kívánt oldalra, csak undok és visszafeleselő leszek a másikhoz. Egyik lelkipásztor elbeszélésében olvastam ezt a valóban megtörtént esetet. Így írja. Egyszer az egyik ismerősöm állított be hozzám, aki a hit dolgai iránt nagy lelkesedéssel érdeklődött, és ezt mondta. Még három dolgon kell úrrá lennem, és akkor már minden rendben lesz az életemben. El is mondta, hogy néha a feleségével szólalkozik össze keményen, aztán a kamasz nevelt fia szemtelenségeit nem tudja elviselni, és a munkahelyén káromkodni szokott. Ha sikerül ezekben is megváltoznia, akkor minden rendben lesz. Gratulálok, mondtam neki, de a három helyet lesz 6 másik. Nézett rám, hogy viccelek, vagy el akarom kefteleníteni a megszentelülése útján. De ez az illető közben rájött persze, hogy ez valóban mégsem egy így. Valóban így van ez, és minden ember ebben az állapotban tengődik. Szörnyű, emberileg reménytelen ez az állapot, és Pállal együtt nekünk is fel kell kiáltanunk. Segítségre van szükségünk. Ki fog megszabadítani ebből az állapotból? De milyen csodálatos, hogy van folytatás, hogy van Istennek még válasza erre a helyzetre is. Így jutunk el a harmadik állapothoz, amikor az ember tud nem vétkezni. Kicsoda szabadít fel ebből az előbb elmondott nyomorult állapotból? Talán tudjuk is már a választ. Sokat hallottunk itt erről az utóbbi hetekben, karácsonykor is, az evangelizációs héten is. Jézus Krisztus és az ő golgotai kereszthalála. Vagy ahogyan a mai igeversünk is tanítja. Tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az igazat, és ezért vagyunk az igazban, az ő fiában, Jézus Krisztusban. Isten rettenetes haragja és ítélete alatt van az ember a bűnteli állapota miatt. Jézus viszont azért jött le a földre, azért halt meg a bűntelenként, a bűnösért, értünk, hogy Isten haragját és ítéletét magára vegye, miattunk, helyettünk halt meg. El van készítve Isten bűnbocsánata. De nem csak a bűnbocsánat, hanem a kiút a nem tudok nem vétkezni típusú állapotból is. Szintén sokat hallottuk az utóbbi hetekben, de most hadd hangozzon el újra a felszólítás, hogy ahhoz, hogy mindez az ajándék személyesen is a miénk legyen, el kell fogadni hittel, bűneinket megvalva Istennek, hogy igen, én is bűnös vagyok, én is ebben az állapotban vagyok, és be kell hívnunk őt az életünkbe, a szívünkbe, hogy egyrészt életünk megváltója, másrészt életünk ura legyen. Aki pedig így befogadja Jézust az életébe, annak új, igazi és igaz élete lesz. Helyreáll az elromlott kapcsolat Istennel, imár újra közel lesz Isten ahhoz az emberhez. Egészen a lelkével költözik be az őt befogadó ember életébe. Amikor az emberrel ez megtörténik, vagy ahogyan a Biblia ezt hívja, újjászületik, akkor éri el a harmadik állapotot, amikor már Jézus megszabadította őt a bűn és az ördög rabszolgaságából, amikor dönthet már úgy az ember, hogy nem vétkezik, képes már Jézussal nemet mondani az ember a bűnre. Viszont fontos hangsúlyozni, hogy ekkor se lesz bűntelen a hívő ember, fog bűnöket elkövetni, de az mindig fájni fog neki. Gyermeki bizalommal bocsánatot fog tudni kérni az atyától, és fogja tudni, hogy Jézusért mindig van bocsánat. A hívő, újjászületett ember földön lévő élete tehát a harmadik állapot. És olyan sokat hallottuk talán már ezeket. Sok prédikációban hasonló gondolatok megfogalmazottak. De vajon mi ma itt? Mit kezdünk vele? Mi melyik állapotban vagyunk? Még a másodikban, lelkileg halottan és a bűn rabságában? Vagy már felszabadultan vagyunk az új életben Jézussal? Ha még nem, az örömhír, hogy ma is van lehetőség, ma még van lehetőség Jézust befogadni. Nagyon tanulságos Ole Hallesby, egy norvég püspök elbeszélése, ahol leírja a hitrejutása eseményét. Egyetemista fiatalként kereste az élet értelmét, és sok minden más olvasmány után kézbe vette az új szövetséget is. És már az első fejezetekben Jézus tanítását olvasva feltűn neki egy mondat. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek tegyenek, ti is azt cselekedjétek velük. Úgy gondolta, hogy ez olyan szép mondat,
hogy élete módtójává választja. Eddig is körülbelül úgy gondolkodtam, most tudatosan is erre törekszem. Hamarosan rájött, hogy csak gondolja, hogy így cselekedett. Ha azt akarja, hogy ne szólják meg a háta mögött, ő se szóljon meg mást. Ha azt akarja, hogy mások ne törekedjenek előnyre vele szemben, akkor ő se igyekezzen arra, hogy másokkal szemben előnyt szerezzen. És ez így ment pontról pontra. Rádöbbent, hogy egyáltalán nem él e szerint az ige szerint. Sőt, arra is rádöbbent, hogy igazából úgy nem is akar e szerint élni. És elkezdte figyelni Jézust, ahogyan olvasta az igéket, szerette volna rajta kapni, hogy valamikor ő is biztos mást mond és más cselekszik. De csak egyre nagyobb és nagyobb ámulattal állapította meg, hogy Jézus másból van, mint ő. És amikor eljutott ahhoz a jelenethez, amelyben a kereszten függő Jézus imádkozik ellenségeiért, letette az új szövetséget, letérdelt, és ezt mondta. Jézus, te más vagy, mint én. Ettől a perctől kezdve alárendelem magam neked. Fogadj el engem, és légy a megváltóm. És ezután kezdte el a teológiai tanulmányait is, és Norvégia püspöke lett, és nagy szeretettel és meleg szívvel vezette el az embereket, köztük sok fiatalt is Jézushoz. Milyen jó, hogyha a Jézushoz találás csodáját, őhozzá hasonlóan mi is átélhettük már. Még ennél a pontnál maradva, de kicsit tovább lépve, vizsgáljuk meg most az ige szakaszunk azon versét, amit talán nehezen értünk, vagy nem tudunk hova tenni. Azt olvastam. Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt, aki Istentől született, az megőrzi önmagát, és a gonosz meg sem érinti. Mit jelent az, hogy aki Istentől született, az nem vétkezik? Hát nemrég említettem, egyébként is olyan sokszor szoktuk hangsúlyozni, hogy még a megtért hívő ember is vétkezhet és vétkezik is. Ráadásul nem sokkal később azt is olvassuk ugyanebben az ige szakaszban, hogy gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól. Hát ha ők már hívők, és Istentől újjászületettek, akkor miért kell őket felszólítani, hogy ne vétkezzenek a bálványokkal? Ha már egyszer a hívők nem tudnak már vétkezni. Vagy esetleg arról van szó, hogy az eredeti levél címzettjei nem is születek igazán újjá? De hát korábban, a harmadik fejezetben és máshelyen is azt olvashattuk, hogy az olvasók Jánossal együtt már újjászülettek, már az Isten gyermekei. De akkor mégis hogyan értelmezzük ezt? Itt akkor most ellentmondás van? Nincsen ellentmondás, bár valóban nehezen érthető, de Isten lelke mégis kész velünk megértetni, hogy mit is jelent ez az ige. Először is, mint már utaltunk rá, a megtért ember életében már egy új élet kezdődik. Tulajdonképpen a Szentlélek költözik be a hívő ember életébe, az Isten vesz lakozást bennünk, amikor újjászületünk. Ez az új élet, ez az új bennünk lévő lélek pedig már alapvetően tényleg nem vétkezik, már a természetétől fogva ez az új élet bűntelen. Viszont az a bűnös, az eredeti, az a megromlott lelkünk, ami korábban még Istentől távol született, sajnos az sem tűnik el végérvényesen és végképp. Bár már nem uralkodik rajtunk, de valamennyire mégis ott marad bennünk a régi természet is, ami még mindig képes vétkezni, Isten ellen lázadni. Arról van tehát szó, hogy van az új ember, a már újjászületett ember életében, amiről itt ez az ige is beszél, viszont ott van amellett még egy régi, élet is. Ezt a Biblia úgy definiálja, hogy van az az új ember, aki már megszületett bennünk, akit az Istentől ajándékba kaptunk, de van az óemberünk is. Ez a kettő természet pedig egyszerre van jelen a hívő emberben, és egymással feszültségben, harcban állnak. Az Efézusi Levél 4. részének 22., 23. és 24. verseiben Isten így szólította fel, és tanította az efézusi híveket. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd, és gonosz kívánságok miatt megromlott, újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ahogyan az efézusiakat figyelmeztette, úgy figyelmeztet minket is. A hívő életünk egy harcmező, ahol egymással szemben áll az új és az óemberünk, az új és a régi természetünk. Újjászületett emberként pedig pont az a vágyunk, feladatunk, harcunk, hogy egyre inkább elvessük, megöldököljük az óembert, ami a bűnre, rosszra csábítana minket, és a bűntelen természetű új ember szerint éljünk. A harmadik állapotban, amikor az ember már újjászületett, és itt a földön él, fel van szabadítva tehát, hogy már tud nem vétkezni. Ha az Istentől kapott, benne lévő új lélek kibontakozott, de tud mégiscsak vétkezni, amikor teret hagy az óemberének, a régi természetének. Úgyhogy most vizsgáljuk meg azt, és tegyük fel azt a kérdést, hogy mégis mit tudunk mi tenni, hogy elvessük az óembert, és egyre inkább felöltsük magunkra az új embert. Hasonlóan működik ez, mint a fizikai életben. Képzeljük el azt, hogy egy ember egy időben két új nyelvet tanul. Viszont ezt úgy teszi meg, hogy az eddig egyik idegen nyelvre sokkal jobban koncentrál. Minden videót azon a nyelven néz, ismétli a szavakat, a nyelvtant. A másik nyelvet viszont sokkal kisebb gőzzel tanulja. Néha csak úgy immelámmal elolvas egy-két szöveget, néha átismétel egy-két szót. Azt gondolom, mindannyiunk számára egyértelmű, hogy az első nyelv sokkal jobban fog számára menni, mint a másik, hiszen ez sokkal jobban forgatta magában, az agyát sokkal jobban táplált azokkal a forrásokkal, azokkal az ingerekkel, ahol az első nyelvvel találkozhat. És így van ez a lelki életünkben is, amelyik életet jobban tápláljuk, amelyikre jobban figyelünk, az fog növekedni, és az fogja leuralni a másik életet. Arra tanít tehát Isten minket, hogy az új emberünket tápláljuk, és az óemberünket pedig vessük el, hogy vágjuk el tőle az ingereket. De tegyük fel a kérdést, hogy hogyan tudjuk táplálni az új embert. Táplálhatjuk, például ha olvassuk rendszeresen Isten igéjét, és ha van rendezett, aktív ima életünk, táplálhatjuk, ha értékes lelki közösséggel, barátokkal vesszük körbe magunkat, akikkel kölcsönösen tudjuk egymást gazdagítani a hitben, egymást még jobban előre tudjuk segíteni a hit útján. Táplálhatjuk, ha szeretjük a másikat, amiről egyébként is oly sokat tanít a János egész levele. Ha például bátorítjuk azokat, akik elakadtak valamiben, ha másoknak örömet tudunk okozni a segítségadásunkkal, a figyelmességünkkel, de azzal is tudjuk táplálni, még inkább magunkra ölteni az új embert, ha bizonyságot teszünk, például a rokonaink, vagy a munkatársaink, az osztálytársaink között, ha elmondjuk szeretettel, tisztelettel a megfelelő alkalomkor, hogy mi azért vagyunk mások. Mi azért tudunk a nehézségekben, ebben a szörnyű világban is örülni, mert van egy megváltónk, egy drága Úr Jézusunk, aki kimentett minket az elveszett, a bűn rabszolgaságának az állapotából, és új életet adott. És emellett pedig, mivel tudjuk egyre inkább elvetni, megölni az óembert? Hasonló a megoldás, mint az előbb. Ha az új emberünkkel szemben nem tápláljuk az óembert, például, ha kerüljük a korábbi bálványainkat, bűnös vágyainkat, amik korábban ott voltak az életünkben, és amikor kerüljük azokat a helyzeteket, helyeket, ami felébreszteni, felingerelné bennünk az óembert. Például, ha rossz vágyakat gerjesztenek bennem bizonyos filmek, akkor inkább nem nézem meg. Ha rossz hatással vannak ránk bizonyos társaságok, ahova járunk, és bele akarnak vinni a rosszba, a csalásba, a piálásba, akkor inkább nem barátkozok velük, és nem járok össze többet velük, nehogy lerántsanak magukkal a bűn posványába. A harmadik állapotban lévő újjászületett emberként az tehát a célunk, hogy egyre inkább az új ember bontakozzon ki bennünk, hogy egyre inkább Jézus hívá váljunk. Viszont fontos újra megemlíteni, hogy itt a földön teljesen tökéletesek, abszolút bűntelenek nem leszünk, de mégis nemes harcunk, hogy ennek ellenére egyre inkább Jézus vonásai bontakozhassanak ki rajtunk ebben a sötét világban. Ebben a nemes, de nehéz harcban pedig a Szent Lélek az, aki velünk van, aki győzelemre tud minket vezetni, aki segíteni tud rajtunk. Ha mi már újjászületett hívő embernek tartjuk magunkat, gondolkodjunk el úgy őszintén, ha vajon a kívül álló emberek ránk néznek, melyik énünk, melyik természetünk látszódik jobban, az óemberé, vagy az új emberé? Ha úgy látjuk, hogy erőfölényben van az óember, kiáltsunk bűnbánattal Istenhez, és kérjük, keressük nála a megújulást. Hiszen ő, ahogyan egyszer újjászült már minket, kész újra és újra mellénk állni, és megsegíteni a lelki harcaink között. És most alkalmunk vége felé nézzük meg még az utolsó állapotot, amikor az ember nem tud vétkezni. Hát milyen idilli, milyen csodálatosan hangzó ez, főleg az előbb hallott harccal kapcsolatban. De hát azért ez már nem a túl szép, hogy igaz legyen, kategóriába tartozik. Ez olyan hihetetlen, de a Biblia csodálatos örömüzenete az, hogy ez nem mese. Ugyanis, ha mi már újjászülettünk, és Jézust követjük itt a földön, akkor az a Biblia örömüzenete, hogy a földi életünk után folytatódni fog az életünk örökké a mennyben. Erre a jánosi igeszakaszunk is utalást tesz, amikor azt olvassuk, hogy Jézus az igaz Isten, és ő az örök élet. Aki már Jézussal jár, annak örök élete van. Annak bizonnyal helye van a mennyben. A Jelenések könyve, és annak is a főleg a vége azt tanítja, hogy a pokolra, a tűzzel és kénnel teli tóba kerül minden bűnös, tisztátalan, hitetlen ember, és majd csak az kerülhet be a mennybe, aki megmosatott Jézus a bárány vérében, tehát aki befogadta már Jézust itt a földön az életébe, és újjászületett. Így tehát a nem újjászületett embereken keresztül nem fog a bűn bekerülni a mennybe. De a hívő ember se fogja már magával vinni az óemberét, hanem az is véglegesen meg fog halni, hiszen az korábban a bűnös világ az ördög táplálta, de már ezek se lesznek ott a mennyben. A mennyországban ráadásul romolhatatlan új testet is fogunk Istentől kapni. Olyat, amelyik már felette áll a bűnnek, a halálnak, az elmúlásnak, a gyengeségnek. Egy szóval, a mennyországban nem fog bűn kerülni, egyszerűen ott már bűntelenek leszünk. Nem lesz több küzdelem a bűnös kívánságokkal, az óemberünkkel, hanem tökéletesen boldogok leszünk, tökéletes harmóniában magasztalhatjuk majd a mi megváltónkat, mi drága Úr Jézus Krisztusunkat. Ráadásul azt is mondja a Jelenések könyve 21. fejezetének a 4. versre, hogy az új égben és az új büntelen földön Isten az emberek szeméről letöröl minden könnyet, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Micsoda ígéret, micsoda örömhír, igazán bátorító, örömet adó lehet számunkra ez, újjászületett emberként, akkor is, vagy sőt, még inkább, ha éppen nagyon heves küzdelmünk van az óemberünkkel, ha éppen sok a nehézség, a fájdalom, a küzdelem az életünkben. Nem lesz mindig így. Amilyen bizonyosan Jézus eljött első karácsonykor, olyan bizonyossággal fog eljönni újra, hogy magához vegyen minket. Amilyen bizonyossággal feltámasztott minket az új életre, olyan bizonyosan fog minket feltámasztani majd az örök életre. Olyan lélekemelő a Jelenések könyvének az egész 21. és 22. fejezete. Legyen ez most a szünet ellenére is házi feladatunk, hogyha van egy kis időnk, hogy olvassuk el majd ezt a két fejezetet otthon. Mai alkalmon tehát az ember 4 lehetséges lelki állapotát vizsgáltuk meg. Először megnéztük az első teremtés embereit, akik még büntelenek voltak, de tudtak vétkezni, és sajnos bűnbe is estek. Láttuk másodjára azt az állapotot, amely minden embert jellemez, aki csak itt van a földön bármikor, hogy nem tud nem vétkezni, mert a bűn rabszolgaságában Istentől távol van. Megvizsgáltuk harmadjára azoknak az állapotát, akik belátták Isten előtt bűnös, elveszett állapotukat, akik elfogadták Jézust a szabadítójuknak, befogadták őt, és ezáltal újjászülettek. Ők már tudnak nem vétkezni. Bennük már egy új élet indult el, viszont a régi természetük is ott van, az óemberük is próbál felerősödni. Szót ejtettünk ennek kapcsán arról a harcról, amely a hívő ember életében van a véget, hogy az óember egyre inkább el legyen vetve, és az új ember egyre inkább fel legyen öltve. Végül hallottunk az utolsó örömteli állapotról, arról a hívő emberről, aki már a mennyben, az örök életben, az örök boldogságban van. Ez az ember Jézussal színről színre való együttlétben nem tud már vétkezni, hiszen ott már bűntelen lesz minden ember. A mai alkalommal tehát lezártuk János levelét. De akárha csak a mai ige szakasz, de akárha az egész levél üzenetét össze akarjuk foglalni, ebben a két gondolatban jól megtehetjük, hogyha még nem fogadtuk be eddig Jézust az életünkben, tegyük meg, amíg van lehetőségünk. Ha pedig már befogadtuk, harcoljuk meg a hit nemes harcát az Úr segítségével. Szeressük Istent és embertársainkat a tőle kapott szeretettel. Ezen felül pedig ő adjon erőt, vigaszt minden helyzetben számunkra, az örök élet reménysége. Adja meg Isten, hogy valóság lehessen ez mindannyiunk életében. Így legyen. Amen. Helyünkről felállva, az igére válaszolva, énekeljük a 724. énekünket, második és harmadik versszakával. A 724. ének második versszaka így kezdődik, bűnöm láncát oldja fel. Foglaljuk el helyeinket, és helyünkön maradva csendesedjünk el szívünkben, és imádkozzunk az Úrhoz. Drága Úrunk, megváltó Istenünk, köszönjük, hogy Te valóban szóltál, hogy Te valóban szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy ma is felragyoghatott a nagy örömhír, hogy Te nem hagytad magára az embert, hogy Te lejöttél közénk, hogy Te meghaltál értünk, és hogy Te legyőzted a halált, és örökké uralkodsz. Köszönjük, Urunk, hogy Te hívsz magadhoz. Urunk, Te add, hogy akik itt vagyunk, add, hogy mindannyian el tudjuk mondani, hogy mi már döntöttünk melletted, mi már befogadtunk Téged az életünkbe, nekünk már Te vagy a megváltónk és Urunk. És kérünk, Urunk, könyörülj a harcainkban, amikor ugyan már Téged követünk, és neked szeretnénk engedelmeskedni. De a régi természetünk, az óemberünk mindig feltör és pusztít, és el akarja uralni az új életet. Könyörülj, kérlek, a harcainkban, hogy az új ember tudjon győzedelmeskedni a Te lelked, attól, hogy tudjuk táplálni az új emberünket a veled való kapcsolatban, a testvéri közösségben, a szeretetben. És köszönjük, Urunk, azt a nagy, csodálatos reménységet, hogy ha már a Tiéd vagyunk, tudhatjuk a nagy örömhírt, hogy helyünk lehet a mennyben, hogy ott már nem lesz küzdelem, ott már bűntelenek lehetünk. Add, kérlek, hogy ez a szürke hétköznapokba, a száraz időszakokban örömet, igaz reménységet tudjon adni. Így imádkozunk, Urunk, akik valóban úgy érzik, hogy sivatagban, pusztában van az életük, akár fizikai, akár lelki értelemben. Így imádkozunk, Urunk, minden betegért, akár fizikailag szenved, vagy akár lelkileg vannak fájdalmai, aki fél, akik, Urunk, szoronganak. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik gyászolnak, akik elveszettek szerettüket, és még ott van élesen az az űr a szívükben, amit korábban még a szerettük jelenléte betöltött. De, Urunk, Te látod a mindennapi nehézségeinket, küzdelmeinket is. Te látod, hogy Sokszor még az ünnepünk is rohanós, hogy sokszor milyen fáradtak vagyunk, hogy nehéz az élet, könyörülj rajtunk, minden nyomorultan, hogy hozzád fordulhassanak, hozzád fordulhassunk erőért, vígaszért, gyámolításért. Urunk, te köszönjük, hogy imádságot meghallgató Isten vagy. Kérlek, így hallgasd meg most azokat a szívünkben csendben elmondott imákat is, amelyeket te hozzád küldünk. Köszönjük, hogy te imádságot meghallgató Isten vagy. Amen. Most helyünkről felállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
Megköszönjük Mizsák Benedek másodéves hallgató, teológiai hallgató köztünk való szolgálatát. Ő a mi gyülekezetünk tagja, és készül a lelkipásztori szolgálatra. Imádságban hordozzuk az ő felkészülését, és Isten áldása legyen minden szolgálatán. Hirdetem, hogy december 31-én, tehát szerdán este 6 órakor óévi istentisztelet lesz a gyülekezeti házban, január 1-én délután 3 órakor itt a templomban újévi istentisztelet. És jövő vasárnap a szokott módon folytatódnak az alkalmak, 10 órakor lesz családi istentisztelet, előtte 9 óra 20 perctől imaközösség. Keresztény részvétel hirdetem halottainkat. Veres Attila 75 éves korában hunyt el. Az ő temetése, hamvainak szórása holnap délelőtt 10 órakor Budapesten lesz. Olá Mihályné Bakos Anna 91 éves korában hunyt el. A temetése előreláthatólag január 9-én lesz. És Bognár Károlyné Peringer Mária asszonytestvérünk temetése majd Mányon lesz, római katolikus szertartás szerint. Az Úr legyen a vigasztalója minden gyászolónak. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, jövő évre szóló bibliaolvasó kalauz, és olyan állítatos könyvek, egyéb kiadványok kaphatók, amelyek a hitünket ébresztik vagy erősítik. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.
És most záró énekül énekeljük a 725. énekünket mindhárom versszakával. A 725. ének első versszaka így kezdődik: új szívet adj. fennállva fogadjuk Isten áldását. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, ő tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkája bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.